Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Készüljünk most az ige hallgatására a 23-as számú énekünknek az éneklésével. Belépünk ezzel Istennek a jelenlétébe, még beljebb, még belsőbb szobába, és kifejezzük azt, hogy ő más, mint mi. Erről meg fogunk hallani az ige hirdetésben is. Ő szent. Édesatyánk, valóban arcra borulunk a te jelenlétedben, és vágyunk arra, hogy lássuk a te dicsőségedet, fényességedet. Kérünk, hogy így áld meg az Isten tiszteletünket, rád figyelésünket, imádságunkat, ige hallgatásunkat. Legyél itt szent lelkeddel. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan most az Ószövetségből, Mózes 4. könyvének 4. fejezetéből olvasom. Nem gyakran olvasott része ez, az első 15 verset olvasom ebből a fejezetből. A pusztai vándorlás idején játszódik ez, amikor Isten arról beszél Mózessel, hogy a szent sátor, Isten jelenlétének a helye, hogyan legyen ott a nép között, és amikor a nép úton van, akkor hogyan kell szállítani, és hogyan kell bánni ezekkel a szent dolgokkal. Azután így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz: vedd számba Kehát fiait, Lévi fiai közül nemzetségenként és nagy családonként. 30 évestől fölfelé, az 50 évesekig minden hat kötelest, hogy munkát végezzenek a kijelentés sátránál. Ez Kehát fiainak a tennivalója a kijelentés sátránál, az igen szent dolgokkal. Amikor elindul a tábor, menjen be Áron a fiaival, vegyék le a betakaró kárpitot, és fedjék be azzal a bizonyság ládáját. Tegyenek arra delfinből takarót, terítsék le egy csupa kék bíborból készült ruhával, és dugják bele a rúdjait. Az áldozati kenyerek asztalát is terítsék le kék bíbor ruhával. Tegyék rá a tálakat, serpenyőket, kelyheket, és italáldozati korsókat. Legyen rajta a szent kenyér is. Terítsék le karmazsin fonalból készült ruhával, fedjék be delfinből takaróval, és dugják bele a rúdjait. Azután vegyenek kék bíborruhát, és göngyöljék bele a lámpatartót, és annak mécseseit, koppantóit, hamutartóit, és minden olajos edényét, amelyből feltöltik. Tegyék azt, és egész felszerelését delfinből takaróba, és tegyék a hordozórudakra. Az aranyoltára is terítsenek kék bíborruhát, takarják be delfinből takaróval, és dugják bele a rúdjait. Szedjék össze az Isten tiszteleti edényeket mind, amelyeket a szentélyben használnak. Tegyék kék bíborruhába, takarják be delfinből takaróval, és tegyék a hordozó rudakra. Azután takarítsák el a hamut az oltárról, és terítsenek rá piros bíborruhát. Tegyék rá az egész hozzátartozó felszerelést, amellyel Isten tiszteletet végeznek, a szenes serpenyőket, villákat, lapátokat, hintőedényeket, az oltár egész felszerelését, terítsenek rá delfinből takarót, és dugják bele a rúdjait. Miután Áron és fiai elvégezték a szentélynek és a szentély egész felszerelésének letakarását, a tábor elindulásakor menjenek oda Kehát fiai, és ők vigyék azokat. De ne érintsék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. Ezt kell vinniük Kehát fiainak a kijelentés sátrából. Áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, megértését, megtartását, megélését, most ezért imádkozzunk. Édesatyánk, itt vagyunk a te jelenlétedben, és amikor érkezünk ide hozzád, akkor testben már itt vagyunk, és szeretnénk szívben is megérkezni. Köszönjük neked ennek a kiváltságát, hogy jöhetünk. De amikor ezt az ige szakaszt olvassuk, akkor azt is látjuk, hogy a te gondolataid néha mások, bonyolultabbak, nehezebben érthetők a mi gondolatainknál. És a te egész lényed olyan megfejthetetlen, bonyolult, annyival magasabb nálunk, hogy nem tudunk felérni hozzá. Urunk, a te jelenlétedben látjuk meg a te nagyságodat, és a mi kicsiségünket is. És Urunk, amikor közelítünk hozzád, akkor tudjuk azt is, hogy vallást kell tennünk arról is, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy itt legyünk nálad. Mi a saját természetünk szerint nem itt lennénk, hanem valahol egészen máshol. Sőt, a saját természetünk szerint nem is jöhetnénk eléd. Nagyon köszönjük neked, hogy mégis a te kegyelmedből úgy döntöttél, hogy befogadsz bennünket. Ennek a módját is megszerzed. Urunk, szeretnénk most letenni előtted a bűneinket, szeretnénk megvallani azt, hogy Valóban, ami természetünkből fakad, ami régi természetünkből, még a megváltás ellenére is újra és újra növekednek olyan hajtások, amelyek szennyeznek bennünket, amelyek idegenek tőled, amelyek másfele visznek, amelyek miatt félresiklik az életünk, és Urunk, ha meg nem könyörülsz rajtunk, akkor nélküled kell élnünk, és nélküled kell elvesznünk. Szeretnénk most a te jelenlétedet ünnepelni mégis, és belekapaszkodni abba a kegyelembe, amivel hívsz és fogadsz az Úr Jézus Krisztus által, és kérünk téged, hogy most te háríts el minden akadályt, te tisztíts meg bennünket is a saját bűneinktől is, az örökölt dolgoktól is, a hajlamainkból fakadó rossz reflexektől is, és kérünk azért, hogy hadd legyünk most előtted úgy, hogy lássunk téged, halljunk téged, és amikor szól hozzánk ez az ige, ez a nehezen érthető, bonyolult ige szakasz, akkor is ez hadd tudjon megszólítani bennünket, és te magad legyél az, aki szólsz általa. Mondd azt, amit most, ma éppen nekünk személyesen hallanunk kell. Így hívunk téged, Szentlélek Isten. Amen. Készüljünk az ige hallgatására. A 167-es számú énekünknek az éneklésével. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Felolvasott igeszakasz után következő néhány verset olvasom most Mózes 4. könyvének a 4. fejezetéből, a 17-től 20-ig terjedő verseket. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ne engedjétek, hogy a keháti nemzetségek törzse kipusztuljon a léviták közül, hanem úgy bánjatok velük, hogy éljenek, és ne halljanak meg, amikor közel mennek az igen szent dolgokhoz. Áron és fiai menjenek oda, és szabják meg mindegyiknek, hogy mit tegyen és mit vigyen. Egy pillanatra sem menjenek be, hogy megnézzék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. Olyan jó látni, hogy egyre nagyobb számban vagyunk hétről hétre, itt az istentiszteleten. És hát nem fogunk ilyenkor nyáron már ilyen nagyobb sorozatokban, mert tudjuk, hogy lassan itt a szabadságoknak is az ideje. És most is lehet, hogy valaki már a pihenését tölti valahol. Mi, akik együtt vagyunk, örülünk, hogy itt lehetünk. És hát ugye a nyárhoz hozzátartozik a meleg, a kánikula. Az elmúlt héten, amikor itt a gyerektábor eseményei zajlottak, akkor is hát jól jött volna egy kicsi ebből a felhős borultékből, amit most látunk, de nem sok volt a múlt héten. Itt a nyár, jönnek a nyári elfoglaltságok, nyaralások, valaki pihenéssel, valaki napozással tölti, valaki aktív pihenéssel, és eszembe jut egy forró nyári nap, amikor mi úgy döntöttünk a családdal, hogy kirándulni megyünk. Utólag kicsit megbántuk, mert nagyon meleg volt aznap. Valamikor a nyár közepén jártunk, és hát Pákozdon kirándultunk, úgy hallottuk, hogy arra nagyon szép az erdő, és van ott egy botanikus kert is, amit hát nem találtunk nyitva sajnos, de hát ha már ott vagyunk, akkor kiránduljunk egyet. És az erdőben, az erdei ösvényen sétáltunk éppen, amikor már messziről láttuk, hogy valami füst száll föl ott az erdőből. Mi lehet ez a füst? Hát csak nem erdőtűz van. Hát óvatosan mentünk előre is, és megláttuk, hogy egy fa kuka füstölög. Tele volt mindenféle szeméttel, volt abban csoki papírtól kezdve a szalvétáig sok minden műanyag, ami egy ilyen kukában található általában. És hát volt benne olyan dolog is, aminek nem kellett volna belekerülnie, ez pedig egy varázsló cigaretta csík. És hát ez a csík, ez hát már ott felhevítette az egész környezetét, úgyhogy nagy lángok nem voltak még, de éppen kezdett ott pislákolni benne a kis láng, és tulajdonképpen izzott a kuka belülről. Úgyhogy hát nagyon jókor érkeztünk, ugye meleg volt az idő, készültünk ivóvízzel, amit hát a túrára tettünk félre. Rövid úton kiderült, hogy ezt nem meginni fogjuk azt a vizet, hanem hát az összes tartalmát minden üvegünknek beleöntöttük a kukába, és hát sikerült elhárítani a bajt. Mert hogy az erdő közepén egy lángoló kuka, az nagyon veszélyes lehet, és hát bizony nagyon nagy erdőtűz is lehetett volna belőle. Ugye a tűz nagyon hasznos dolog, jó dolog, de természeténél fogva veszélyes. Ugye talán tavalyi évben nagyon sokat hallottunk erdőtüzekről, amikor hát na, sok-sok különböző kontinensen, sok-sok országban óriási erdőtüzeknek lehetünk a tanúi, és sokan kísértük figyelemmel a tévékészülékek előtt, hogy hát vajon meddig még? És heteken, hónapokon keresztül csak ezt hallottuk, hogy még mindig ég. Nagyon jó a tűz, de természeténél fogva veszélyes. És most, amikor hát ehhez az igéhez fordulunk itt az Ószövetségben, akkor látunk valami rokonságot egy picit a tűz és Isten természete között. Az Ószövetségnek egy hát elég elhanyagolt helyéről olvastuk most ezt az igét, Mózes 4. könyvéből. A pusztai vándorlás történetét kísérjük figyelemmel, de hát azért is nem nagyon olvasuk ezt a részt, mert nem annyira olvasmányos. Ebben nem történik valami, hanem Isten utasításokat ad. Elmondja, hogy hogyan tud ő jelen lenni az ő népe között. Erre való a szent sátor. Ugye a szent Isten természeténél fogva veszélyes az ő népére. Hogyan lehet közelíteni hozzá? Itt vagyunk mi is Istennek a jelenlétében. Ugye ezt többféle énekkel is megvallottuk most imádságban is. Itt vagyunk Isten jelenlétében. De mi a szent Istennek a jelenlétében jövünk. Isten jó. Isten szentsége is jó. De el kell, hogy mondjuk, hogy természeténél fogva veszélyes. Jöhetünk az Isten jelenlétébe? Nem kell félnünk, hogy mint a tűz bennünket is elkap, vagy megsemmisít? Hát először is ezt látjuk, hogy Isten szent. Fantasztikus üzenet ez az Ószövetségnek, főleg a pusztai vándorlás idején, meg aztán onnantól kezdve később is, hogy Isten mennyire fontosnak tartja ezt, hogy minden jelentkező akadály ellenére ő jelen lehessen az ő népe között. Isten tiszta, tökéletes, semmi bűn nem fér a közelébe, de mégis fontosnak tartja, hogy ott lehessen valahogy az ő népe között. Hát hogyan? Ez nagy kiváltság is, de nagy kockázatot is rejt. És hát Mózes 3. és 4. könyvének nagy része ezzel a problémával küzd, hogy hát hogyan lehet jelen a Szent Isten az ő népe között? Milyen is a szentségnek a természete? Azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten más. Sokszor hajlunk arra, hogy Istenről vagy Istennel kicsit ilyen pajtáskodó stílusban beszélgessünk, vagy gondolkodjunk. A szomszéd néni gyerekkoromban hát egy erős kommunista, ateista hölgy volt, és már nem él, de viszonylag közeli kapcsolatban voltunk vele, és amikor születésnapom volt, vagy esetleg névnapom, akkor mindig fölköszöntött. És mindig ez volt a köszöntő szava, hogy Istenke éltessem. És hát ebben persze benne volt az is, hogy hát egyébként ő nem hiszi ezt az egész mesés dolgot, de úgy szoktak ilyet mondani az emberek, hát az Istenke éltessem. Hát hívő emberként is azt hiszem, hogy annak ellenére nem vagyunk ateisták, lehet, hogy egy picit átmentődik a hívő életbe is ebből a pajtáskodásból. És hát sokszor az Isten szentségét, az Isten tisztaságát nem sikerül annyira megragadnunk, megértenünk sem, és ezért aztán komolyan vennünk sem. És sokszor ilyen pajtáskodó stílusban gondolkodunk az Istenről, hogy hát itt vagyok az Isten jelenlétében, én már csak ilyen vagyok, de jó, hogy az új szövetség embere vagyok, Isten engem elfogad, és hát jó is, hogy elfogad, mert megváltozni úgyse tudok. Fogadjon el, fogadjatok el ti is, meg fogadjon el az Isten is, úgy, ahogyan vagyok. Van egy ilyen zsákutcája a kegyelemről szóló tanításnak is. Nagyon jó az Isten kegyelméről tudni, abból élni, de van egy ilyen veszélye is, hogy hát a kegyelemre hivatkozva esetleg csak a saját igényeinket simogatjuk meg. Vágyom arra, hogy elfogadjanak, így, ahogy vagyok, változás nélkül. És milyen jó, sokszor mondjuk, hogy hát valami nem üdvösség kérdése. És hát mi mindenre gondolunk ilyenkor, valóban nem üdvösség kérdése az, hogy az embernek vannak-e káros szokásai, vagy nincsenek, hogy esetleg beszél csúnyán, vagy nem beszél csúnyán, a kapcsolatainak a tisztasága. Alapvetően az új szövetség embereiként tudjuk, hogy az üdvösségem nem az élet szentségemen múlik elsősorban, hanem a megváltottságomon. Jézus Krisztus az életét adta értem. Egy más kérdés, hogy ebből aztán egy idő után következni fog az, hogy Isten meg akar tisztítani, meg akar szentelni. De milyen könnyen lesöpörjük ezt az egész problémakört, mondván az új szövetség népe vagyunk, a kegyelemből élünk, fogadjon el mindenki úgy, ahogyan vagyok. Isten más. Isten szent. Szentségnek nevezi Istennek ezt a tulajdonságát a Szentírás. Az a tulajdonsága az Istennek, amit mi nem nagyon tudunk hova tenni, mert tőlünk annyira idegen. Minden, ami tőlünk különbözik, azzal nehezen tudunk mit kezdeni. Valószínűleg mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy esetleg egy besötétített szobában hosszú időt eltöltöttünk, akár mondjuk, nem tudom, egy szabadság idején leengedett redőnyök mellett sokáig aludtunk, és amikor felébredünk, esetleg már 10 óra felé jár az idő, kilépünk a besötétített szobából a ragyogó napsütésbe. Az embernek káprázik a szeme, csak pislogunk, esetleg a szemünket is oda tesszük, nem tudjuk befogadni ezt a nagy fényességet. Hát még ha esetleg nem csak egy tájat látunk, hanem mondjuk egy gondos háziasszony gyönyörű fehérre mosott lepedőket teregetett ki a bejárat előtt, és ez tükrözi ezt a fényességet. Fáj ránézni. A szemünk elszokott a világosságtól. A szemünk a sötétséghez van hozzászokva. Ez lelki értelemben is igaz. Isten tökéletes tisztasága, szentsége elvakítja az embernek a szemét. Mi eléggé hozzá vagyunk szokva. Mi szemeink eléggé hozzá vannak szokva a sötétséghez. És Jézus ezt mondja, én vagyok a világ világossága, ami azt jelenti, hogy nem csak az tűnik ki nem csak annak a sötétsége látszik meg az ő jelenlétében, ami nagyon gonosz, vagy nagyon elvetemült, hanem igazából úgy gondolkodhatunk, hogy minden, amit nélküle teszek, amit nélküle mondok, amit nélküle gondolok, az nélkülözi a világosságot. Én vagyok a világ világossága. Hogyha az én gondolkodásomban, beszédemben, életvitelemben nincsen ott Jézus, nincsen ott a világ világossága, akkor a tündöklő fényesség mellett nagyon látványos lesz mindaz, ami sötét. Isten szentsége pedig tökéletes, vakító ragyogás, amely nem tükrözi valami másnak a fényességét, hanem ő maga a forrás, belőle sugárzik. Egy másik kép, amit a Szentírás használ a világosság mellett, az a tűz. Ugye a tűznek ez a természete, hogy éget, megéget dolgokat. És hát az Ószövetség lapjait olvasva sokszor találkozunk nehéz történetekkel, amikor Isten szentsége ebben a tűzben nyilvánul meg. És van olyan, és ilyenről is olvasunk, hogy megégett embereket, akik szentségtelen, tisztátalan módon közelítenek hozzá. Nem jó érzéssel olvasunk ezeket a történeteket, mindig van bennünk egy bizonytalanság ezzel kapcsolatban, de jó tudnunk, hogy amikor Isten ítélete nyilvánul meg egy-egy ilyen esetben, akkor nem valamiféle gonoszság vagy kegyetlenség valósul meg, hanem egyszerűen Isten természete, Istennek a szentséges természete nyilvánul meg, és ebből fakad mindez. Amikor ezt a mostani részt olvasuk, akkor nagyon sokat olvasunk a takarókról. Amikor én ezt évekkel ezelőtt, nem tudom mikor olvastam először, de amikor először olvastam, emlékszem, hogy az egyetlen üzenet, ami számomra ebből a történetből kiviláglott, hogy hát szegény delfinek. Ja, minden delfinből takaróval kellett letakarni, pusztuló félben szegény állatok, jaj, de kár értük. Aztán, hát hogyha közelebbről megnézzük, akkor, és kicsit félre tudjuk tenni a természetvédő énünket, akkor az Isten természetéhez azért mégiscsak közelebb kerülünk. Mert hogy kell a takaró. A szemünk hozzá van sokva a sötétséghez, és kell a takaró, amikor az Isten szentségét, az Isten fényességét meglátja. Nagyon sok bibliai példát olvasunk erre, amikor valaki, aki egyébként az Isten kegyelmébe fogadott ember, de találkozik az Isten jelenlétével, a Szenttel való találkozás pillanatában ott mindig valamiféle tűz, vagy tűzoszlop, ugye gondolhatunk a csipkebokorra, vagy a pusztában a nép előtt vonuló tűzoszlopra, vagy fényesség, vagy elvakulás jelenik meg, és az Isten embere, aki ott találja magát az hatalmas Szent Isten jelenlétében, hát a földre borul, eltakarja a szemét, és megsemmisülés élménye van. Isten más, hatalmas a szakadék Isten és ember között. És azt hiszem egyébként, hogy szeretnénk mi is tökéletesek lenni. Akár hiszünk Istenben, akár nem, talán még az Isten nélkül élő ember is vágyik a tökéletességre. Valahogy belénk van kódolva az erre való igény, az ezután való sóvárgás. Csak hát ugye nagyon könnyű elengedni, mert látjuk, hogy elérhetetlen. De mégis azt hiszem, hogy vágyunk a tökéletességre. Ez egy sajátos emberi vágy. Elgondolkodtam azon, hogy vajon miért is annyira népszerűek ezek a, hát talán szlenges néven úgy hívják, hogy trash videók. Miért van az, hogy mondjuk van egy tehetségkutató műsor, és hallgatjuk azokat a számokat, amikor nagyon jól sikerül elénekelni egy bizonyos számot, és gyönyörűen megfelelő szakértelemmel megszólalnak, és a megfelelő hangok is sodor bennünket az előadásmódnak a lendülete. És persze ezek felkapott videók, ezek nagyon sok nézettséget kapnak, de ezeknek a nézettségével vetekszik, ha nem haladja meg őket, a bénázás, a méltatlanság, az ordinári előadásmód és a szerencsétlenségnek a megnyilvánulása. És amikor nem is valaminek a produkciójáról van szó, csak egyéniségekkel találkozunk, akkor is talán szórakoztató iparnak egy egész ága épül erre, hogy mutatni a szemetet, mutatni a szánalmast, mutatni a bunkót. Hát miért van ez? Azt hiszem, hogy, és megmondom őszintén, most nem valakiket elítélek, akik ezt nézik, én is szívesen nézek ilyeneket. És hát persze az embernek jól esik mosolyogni rajta. De miért? Mi van bennünk, ami erre vágyik? Miért kell a szemetet nézni? Én azt gondolom, hogy valami ilyesmi van benne, hogy vágyunk a tökéletességre. Vágyunk arra, hogy valahogy közelebb kerüljünk egy elképzelt tökéletességhez. Amilyen az Isten. Még akkor is, hogyha az ember nem hisz az Istenben. Van bennünk egy igény, olyan szeretnék lenni. Csak hát nem tudok, ezért aztán mindenféle módon bizonyítani kell, hogy azért legalább másoknál jobb vagyok. Azért legalább másoknál egy fokkal legalább tökéletesebb vagyok. Tehetségesebb, szebb, műveltebb, intelligensebb. Egy fokkal közelebb talán a szentséghez. Isten szent, és az igazság, hogy mellette nem csak jobbnak kell lennem, mint mások. Az ő jelenlétében az is elég, ha valami egyszerűen csak nélkülözi az ő sugárzó tisztaságát. Úgy képzelhetjük el ezt, mint a napfoltokat. A napfoltok, ezt bizonyára tudjuk, hogy ugye a nap felszínén körülbelül 2000 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű foltok, amelyek most mondjuk így, hogy kevésbé ragyognak. Annak is, a napfoltnak is egyébként vakító lenne a fényessége, sérteni szintén az embernek a szemét, de a nap sugárzó többi részéhez képest kisebb a fénye. Ezért aztán sötétnek látjuk őket. Amikor az Isten vakító szentsége, sugárzó tisztasága jelen van valahol, akkor az, hogy én most jobb vagyok a másiknál, vagy nem vagyok jobb, ez minden teljesen érdektelen. Minden eltűnik és eltörpül. És az ő vakító tisztasága mellett minden, ami fogyatékosabb, minden, ami kevésbé szent, az nagyon, nagyon kivilágdik. Hogyan lehet tehát ennek az Istennek a jelenlétébe belépni? Nem félelmetes ez? Hát dehogy nem. Itt olvasuk annak a lehetőségét is, hogyha valamit elrontanak, ezek a bizonyos léviták, akik pakolják a szent sátornak a különböző alkatrészeit, ugye amikor helyet változtat a tábor, akkor a szent sátrat is vinniük kell. Tudjuk, hogy oda bemenni csak a papoknak lehetett, de hát hogyha bontani kell a sátrat, ha az alkatrészeket csomagolni kell, hát ez a lévitáknak volt a tisztségük. Hogyan lehet ezt mégis jól csinálni? Hogyan lehet ezekkel a szent dolgokkal mégis jól bánni? Kell a takaró. Belépés kiváltsággal. A belépésnek van kiváltsága és vannak feltételei. És azt látjuk, hogy bele menni a lévitáknak. Bemehetnek a léviták is a szentek szentjébe is, de ez egy elkészített belépés kell, hogy legyen. A papoknak a tiszta volt ez, ezt olvastuk, Áronnak és fiainak volt a tiszta, hogy mindent szépen letakarjanak. Ezért kellettek a takarók. Ugye, amikor a sátor áll, akkor a kárpit, amely a szentek szentjét elválasztja a sátor többi részétől, az garantálja ezt az eltakartságot. Amikor a sátor költözik, akkor szükség van a takarókra. A papok azok, akik beléphetnek, és ők letakarják szépen ezeket a nagyon szent dolgokat, amelyek az Isten jelenlétét hordozzák, vagy testesítik meg. Miért pont a papok? Hát a papokról olvassuk ezt, ők bemehetnek, de nem akárhogyan. A papok is azért, mert Isten megengedi nekik. Isten készé, képessé teszi őket, de nézzük meg, hogy hogyan. Mózes 4. könyvének 21. fejezetében olvassuk. Szentnek tekintsd a papot, mert Istened kenyerét ő mutatja be. Szent legyen előtted, mert én az Úr, aki szent vagyok, szentelem meg őket. Nem azért a papok, mert ők jobbak lennének a többieknél. Nem azért, mert ők tökéletesebb emberek lennének. Hanem azért, mert én az Úr, aki szent vagyok, szentelem meg őket. És ott le is írja hosszabban, hogy hogyan szenteli meg őket. Egy bizonyos rituális keretek közé van ez az egész helyezve, hogy hogyan lesznek az Isten által megszenteltek a papok. Egyébként akik bemennek oda, a léviták, ők sem azért mehetnek be, ők sem azért foglalkozhatnak az Isten igen szent dolgaival, mert jobbak lennének a nép többi részénél. Nem, szó sincs róla. Ők is meg vannak szentelve a maguk módján, és erről is olvasunk itt ezekben a fejezetekben. A pap előre megy, és készíti az utat. És viszi a takarót. Felkészíti a szentét, és felkészíti a belépőt erre a találkozásra. A találkozás nagyon jó, az Istennel való találkozás nagyon jó, De Isten természeténél fogva veszélyes, életveszélyes. A pap pedig előre megy, és viszi a delfinből takarót. Hadd mondjam azt, kedves testvérek, hogy mindannyian papok vagyunk. És nagyon nagy szükség is van erre, hogy mindannyian papok legyünk. Mert hogy mindannyian megyünk is az Isten jelenléte felé. Mindannyian megyünk a szentély felé, az Isten határtalan jelenléte felé. Ez az egész világ, mi is, akik itt benne vagyunk és az Isten tiszteletre jöttünk, mi talán valamennyire tudatában vagyunk ennek, hogy ebbe az irányba haladunk, az Isten előtt meg kell állnunk, de az egész világ, a rajtunk kívül álló világ is, akik talán soha nem tennék be a lábukat egy ilyen kőből épített templomba se, ők is az Isten jelenléte felé mennek. És erről az Isten igéje nagyon világosan beszél, hogy mindannyian szemtől szembe meg fogunk állni az Isten előtt. Fantasztikus ez a találkozás, de az Isten természeténél fogva nagyon veszélyes ez a találkozás. Hogyan valósulhat ez meg mégis? Hát kellenek a papok. Kell, hogy előkészített legyen ez a találkozás. És figyeljük meg, hogy mennyire szívén viseli Isten ezeknek a lévitáknak a sorsát. Azt mondja a papoknak, ne engedjétek, hogy a keháti nemzetségek törzse kipusztuljon a léviták közül, hanem úgy bánjatok velük, hogy éljenek, és ne halljanak meg, amikor közel mennek az igen szent dolgokhoz. Aláhúzza Mózesnek, és aláhúzza papoknak, hogy ez a ti feladatotok, a ti felelősségetek, hogy ezek a léviták, amikor belépnek, akkor ők képesek legyenek erre a belépésre. Hogy ez ne egy tragikus találkozás legyen. Az én szentségem meg ne emészze őket. Ez az egész világ vándorol folyamatosan, egyik lépést teszi a másik után az Isten jelenléte felé. Olvasunk arról, hogy ebben a látható formájában ez a világ nem fog fönnmaradni, eljön ennek a vége, és akkor ott találjuk magunkat szemtől szembe az Istennel. A papoknak szabad belépni. A papok meg vannak szentelve. Nem azért, mert jobbak a többieknél, hanem az áldozat megszenteli őket. Mi az a papság vagyunk, akikről, hát ezt mondja az ige, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Mi vagyunk ez a papság, akik ismerjük az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, akik ismerjük az ő értünk hozott áldozatát, akik mindent tőle remélünk, akik az Istennel való békességünket ettől várjuk, mi vagyunk a papság. Mi vagyunk azok, akiket Isten megszentel. És ez nem azt jelenti, hogy valakin palást kell, hogy legyen, vagy bármiféle miseruha. Nem, ez az egyetemes papság. Ha Jézus Krisztusé vagyok, akkor az ő választott papságának a tagja vagyok. És ha ez így van, akkor érezhetjük megszólítva magunkat. Isten nekünk is ugyanígy, mint Mózesnek és Áronnak szeretné a lelkiismeretére terhelni, hogy nézz azokra, akik közelítenek hozzám, akik be fognak lépni az én jelenlétembe. Ott vannak körülötted. Lehet, hogy a zsémbes szomszédod. Lehet, hogy az engedetlen gyereked. Lehet, hogy a pletykás nagynénéd. Ezek az emberek a munkatársainkkal, a politikusainkkal, a világot kormányzó nagy tőkésekkel és politikai döntéshozókkal együtt mind-mind mennek az Isten jelenléte felé. És egyszer mindannyian szemtől szembe meg kell, hogy álljunk az Isten előtt, és látni fogjuk őt. Milyen hatással lesz ránk az ő szentsége? Milyen hatással lesz azokra az emberekre az ő szentsége, akik mondjuk nem is tudnak az ő létezéséről? Vagy akik tudnak az ő létezéséről, de egy életen keresztül menekülnek előle. Szeretné Isten Mózesre és Áronra terhelni a léviták védelmét, és azt gondolom, hogy szeretné ezen a mai délőttön ránk terhelni a körülöttünk élőknek a védelmét. Azt mondja Isten, hogy jönnek felém, most is úton vannak. Nem tudom, hogy nem tudjuk, egyikünk se tudja, hogy mikor kerül sor erre a találkozásra. Azt mondja erre Jézus, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Úgy jön el, mint éjszaka a tolvaj. Magyarul bármikor megtörténhet. Milyen lesz ez a találkozás? Hadd mondjam azt, hogy lubickolhatunk ennek ennek a szépségébe, hogy mi befogadottak vagyunk. Amikor eljön az a nap, akkor Jézus Krisztusban az ő megváltottai úgy mehetnek az Isten jelenlétébe, hogy hazaérkeztem, leteltem az életnek a terhét, hogy most megpihenhetek a fáradtságoktól, és hogy az Isten vigasztalását várhatom és fogadom, és ebben gyönyörködök egy örökké valóságon keresztül. De nagyon sokan vannak körülöttünk, akik nem így jönnek, nem hazaérkeznek az Isten jelenlétébe, hanem egy félelmetes találkozást várnak. Adja Isten nekünk, hogy felszabadult örömmel tudjuk megélni a vele való kapcsolatot úgy, hogy örvendezzünk az ő jelenlétébe, hogy ez kívánatos legyen másoknak, és tudjuk készíteni az utat másokhoz is, ismertessük meg ezt az Istent, ezt a Szent Istent, és ismertessük meg ezt a Szent Istent, ezzel a Szent Istennel való találkozásnak a módját is, azokkal, akik körülöttünk vannak. Akkor, amikor az ember szabadságon van, akkor könnyű teljesen szabadságra menni. Én ugye munkámnál fogva gyakran beszélek erről, hát itt a gyülekezetben is, az iskolákban is, itt tanórákon, meg hát akikkel találkozok, de amikor szabadságon vagyunk, nagyon könnyű teljesen szabadságra menni, és sok eset jut eszembe, amikor a Balatonparton horgászok a mólón, és a mellettem álló horgász furcsa hangokat, meg megjegyzéseket ad ki, amikor egy horog megszúrja az ujját. Vagy amikor az utolsó pillanatban leakad egy hal a horogról. És akkor hát még akár Istenre is tesznek megjegyzéseket. Megvallom őszintén, hogy sokszor voltam már teljesen szabadságon. Bocsánat, Istenem, most ez nem az ére szortam. Én most nyaralok. Kiket akar Isten elénk hozni? És olyan készek vagyunk-e akár a szabadság alatt is erről a bizonságot tenni? Az ő vele való kapcsolatból nem megyünk nyaralni. Az ő vele való kapcsolat egy örökké valóságon áttartó nyaralás lesz majd, de amíg ez megvalósul és kiteljesedik az örökké valóságban, addig ennek felelőssége is van. Hát Isten szeretné ezt ránk helyezni, ennek a súlyát, de csak úgy, hogy a mi dolgunk a rámutatás. A munkát ő fogja elvégezni. Mint ahogy a mi megváltásunk sem azokon múlott, akik nekünk beszéltek Krisztusról, a munkát az ő szent lelke végezte el, de kellettek hozzá azok az emberek, akik nekünk először mutattak Jézusra. Hát adja Isten, hogy tudjunk így gyönyörködni Istennek a jelenlétében, az ő szentségében. Adja Isten azt is, hogy formálódjunk az ő szentségére, mert ez Istennek feltett szándéka, hogy átformál bennünket az ő képére. És azt is végezze el bennünk, hogy a körülöttünk levők megkívánják ezt a szentséget, és ők is formálódjanak Jézus megismerve és az ő szent lelke munkája nyomán. Amen. Válaszoljunk most az igére, és a 396. dicséretet énekeljük. Ébredj bizonyságtevő lélek.
Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra hőrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra késznek, ha éborul le, vagy ha kél a nap. Hívásunk zengjen, messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. A lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél. Ó, bár sok szolga sarrot fogna, maradna, míg nem leborul az ég. Értve néz, a munka sok, a munkás oly kevés. Küld útra hírnökét csapatján, és adj erőt onnan felül neki, hogy veszni a pogányt se hagyján, és mert elűzzék még sátán seregít, országot jöjjön el, minél elébb, hirdetve szent nevet, dicséretét.
Hálás a szívünk, édesatyánk, a te szűnni nem akaró vágyadért, hogy te szeretnél velünk kapcsolatban, közösségben lenni. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek minden kockázatát vállaltad a te részedről. Dicsérünk azért, hogy a kereszt nem volt túl fájdalmas neked, nem volt túl rémisztő neked. Te minden árat megfizettél azért, hogy ennek a kapcsolatnak az árát letegyed az asztalra. Urunk, látjuk azt, hogy nem veszélytelen veled, a te szentségeddel találkozni. És megvalljuk azt, hogy természetünknél fogva semmi keresni valunk nem lenne előtted. Megvalljuk azt, hogy bár sokszor hallunk a te szavadról, a te felség igényedről, mégis olyan könnyű tologatni az időt és azt mondani, hogy még ráírunk ezzel, még ráírunk a tiédnek lenni. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor a félelem motivál bennünket. Olyan sokszor van a szívünkben a bizonytalanság. Mi lesz, hogyha egészen engedek neked? Mi lesz, hogyha egészen feladom magam? Úr Jézus, köszönjük, hogy te egészen odaadtad magad, és köszönjük azt, hogy te egészen utat készítettél, utat nyitottál nekünk. És hálásak vagyunk azért, hogy úgy készítetted ezt a találkozást, hogy ez sokkal teljesebb már, mint az ószövetségi találkozás. Hogy már nem a szentséget kell eltakarni, hanem a mi bűnös természetünket fedezted el. Hogy a mi bűnös természetünket vitted föl a keresztre. Köszönjük, hogy te képessé teszel bennünket arra, hogy egy örökkivalóságon keresztül leplezetlenül csodáljuk a te tisztaságodat, szentségedet. És köszönjük, hogy ebbe bennünket is befogadsz, és minket is ilyenné teszel. Fel se tudjuk fogni, milyen lesz majd az, amikor a bűn nem szomorít, nem rontja meg a legodaadóbb pillanatainkat sem. Urunk, szeretnénk már ezt nagyon élvezni, szeretnénk ennek a teljességét birtokolni. De addig is, amíg ezt elhozod, addig szeretnénk lépésről lépésre közelebb kerülni hozzád, és lépésről lépésre többet látni a te szentségedből. Kérünk azért, hogy te tisztítsál bennünket, hogy a te lelked vezessen bennünket ezen az úton, hogy egyre inkább hasonlóak legyünk hozzád. Úrunk, szeretnénk, hogyha a kapcsolataink is egyre inkább tisztulnának, hogyha a körülöttünk levő emberek is egyre többet látnának belőled, hogyha az életünk mindennapjait jellemezni az, hogy több jelenik meg belőled, és kevesebb a saját magán utainkból. Köszönjük, hogy te nem fáradsz bele ebbe a munkába is, hogy te végzed a mi megszentelődésünket. Kérünk azért, hogy vezess minket azokhoz az emberekhez, akiknek nekünk kell utat készíteni hozzád, akiket így akarsz ránk bízni, hogy mi vagyunk az ő papjaik, kiváltságosak vagyunk, hogy bent lehetünk nálad. Kérünk, hogy másokat is hadd tudjunk hozzád segíteni. És kérjük a bátorságot, Urunk. Olyan nehéz egy pillanatban elrontani egy beszélgetést, vagy elrontani a hangulatot azáltal, hogyha mondjuk esetleg attól félünk, hogy rád mutatunk, és az illető lehet, hogy nem akar hallani rólad. Kérünk, hogy adj ebben nagyon nagy bölcsességet is. Mikor kellenek szavak, és mikor kell a csendes tettekkel, és viselkedéssel való bizonyságtétel. És amikor kell, akkor kérünk, hogy te adjál bátorságot is. Köszönjük, hogy az ószövetségi papoknak volt bátorságuk erre, hogy lépjenek a te jelenlétedbe, és készítsék az utat másoknak. Minket is te ruházzál föl erővel, szent lélekkel. És imádkozunk mindazokért, akik fontosak a számunkra, akik még nincsenek nálad, de tudjuk, hogy felét sietnek, az ő életük is telik. Kérünk téged értük, hogy munkálkodj bennük. Kérünk, hogy a gátlások hadd szűnjenek, a félelmek hadd oldódjanak, és ha akarod, akkor ebben tényleg használj bennünket. Szeretnénk fölajánlani így magunkat, a te rendelkezésedre bocsátani minden képességünket, egész lényünket, ahogy akarsz, úgy használja az ő életükben. Szeretnénk így a munkatársaid lenni. Köszönjük, hogy lehetünk. Legyen tiéd ezért a dicsőség. Imádkozunk most azokért is, akik különösképpen meg vannak terhelve, esetleg akik még közelebb vannak ehhez a bizonyos találkozáshoz, mint mások betegségek következtében, akik az ő erejük napról napra való fogyását élik át. Imádkozunk értük, hogy legyél te az ő reménységük, erősségük. Imádkozunk azokért, akik ápolják őket. Imádkozunk a családtagokért. Imádkozunk azokért, akik már elveszítettek valakit. Legyél te az, aki vigasztalod őket, és aki a szomorúságon keresztül is keresed és megtalálod őket. Kérünk téged egész gyülekezetünkért, kérünk a nyaralókért, te fedezd be őket a te védelmeddel, adj nekik feltöltődést testileg, lelkileg. Kérünk a munkában levőkért, legyél az erősségük, és kérünk mindannyiunkért, hogy hadd tudjunk aktívan a te jelenlétedben lenni, és tőled hadd ne akarjunk szabadságra vonulni. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záró éneke legyen a 136-os az új énekeskönyvből. Így kezdődik, mit is mondhatnék, majd ezután az ének után kérjük az áldást.
És mondhatni, te vagy ki megváltottál, drága vérettel, ó, fehérre mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem, csak érted élek már. Minden nap, Uram, ráállok igédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem tovább a keskeny úton, hadd, hogy életem a világba tüzet gyújtson, minden nap csak érted élek, minden nap mondhatnék, te vagy ki megváltottál, drága vérettel, ó, fehérre mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem, csak érted élek már. Minden nap, Uram, ráállok igédre, légy a segítségem, vezess hát engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világba tüzet gyújtson, minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Érted élek minden nap, érted élek minden nap, érted élek. Be like.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk.